Jeremiás könyve 21. és 22. fejezet. Jeremiás könyve nem időrendi sorrendben íródott, ezért az egyes proféciák nem időrendi sorrendben követik egymást. Így aztán a 21. fejezetben található Cidkia királyt említő profécia körülbelül 60 évvel a 24. fejezetben található profécia után hangzott el. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak, amikor Cidkia király elküldte hozzá Pasúrt, Malkijá fiát és Cefánjá papot, Maszéjá fiát ezzel az üzenettel. Kérdezd meg ügyünkben az Urat, mert Nebukadnezar Babilónia királya háborút indított ellenünk. Vajon tesz-e velünk csodát az Úr úgy, mint máskor, és elvonul-e ezt tőlünk? Pasúrral korábban már találkozhattunk. Ő volt az a pap, aki elfogadta Jeremiást, mert prófétált. Ekkor Jeremiás nagyon elkeseredett, és már azt fontolgatta, hogy feladja a szolgálatot, de Isten igéje tűzként égett benne, és nem tehetett mást, tovább hirdette Isten igazságát. Ugyanezt a Pasúrt küldi el most Cidkia király, hogy megtudja, mi lesz a nép sorsa. Jeremiás így felelt neki. Mondjátok meg Cidkiának, hogy ezt mondta az Úr Izrael istene. Én visszafordítok minden fegyvert a kezetekben, amivel a babiloniai király és a káldeusok ellen harcoltok, akik ostromolnak benneteket a várfalon kívül. Már ott voltak a városon kívül, és ostrom alá vették azt. És behozom őket a város közepébe. Mert én magam harcolok ellenetek kinyújtott kézzel és erős karral, lángoló haraggal és nagy felháborodással. Megverem-e város lakóit, embert és állatot egyaránt, nagy dögvészben halnak meg. Azután pedig így szól az Úr, Cidkiát, Júda királyát, szolgáit és a népet, akik megmaradnak-e városban, a dögvész, a fegyver és az éhínség után, kezébe adom Nebukadnezar babiloniai királynak és ellenségeiknek, akik az életükre törnek. Kardélre hányja őket, nem szánja, nem kíméli, és nem irgalmaz nekik. A Cidkiának szóló üzenet tehát távolról sem bíztató, hiszen Isten nem csak, hogy megengedi a babiloni hadseregnek, hogy a város kellős közepén gyülekezzen, hanem Isten maga is Cidkia és az izraeli hadsereg ellen fordul, és elpusztítja őket. Nem szánja meg, nem kíméli, és nem irgalmaz nekik. Ez volt tehát a Cidkiának szánt üzenet, most pedig a néphez szól az Úr. Ennek a népnek pedig mondd meg, így szól az Úr, én most elétek adom az élet útját és a halál útját. Hát nem egy örökérvényű igazság ez? Isten elénk adja az élet és a halál útját. Amikor Isten Ádámot az Éden kertjébe helyezte, kijelölte előtte az élet és a halál útját. Az Éden kertjében két különleges fa állt. Az élet fája, illetve a jó és a rossz tudásának fája, amely egyben a halál fájának számított, hiszen Isten meghagyta nekik, hogy ne egyenek a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből, különben meghalnak. Mindig elcsodálkozom azon, hogy Ádám előbb bevett a halálfájáról, mint az életfájáról. Miután azonban evett a halálfájának a gyümölcséből, Isten kiűzte őt az Éden kertjéből, és kerubokat állított a bejárathoz, hogy őrizzék azt, nehogy Ádám visszatérjen, és egy szellemileg romlott állapotban szakítson az életfájának gyümölcséből. Újra meg újra ámulattal tölt el, hogy Isten kijelöli az ember előtt az élet és a halál útját, az ember pedig ostobaságában sokszor a halál útját választja. A mi esetünkben sincs ez másként. Isten nekünk is kijelölte az élet és a halál útját. Az igében azt olvassuk, hogy a testies gondolkodás halált szül, de a lélek szerinti gondolkodás a Szentlélekben való öröm, békesség és élet. Választhatod a testies vágyak útját, de választhatod a lélek útját is, hiszen ez utóbbi az élet útja. Ne Ádámra mutogass, hogy milyen ostoba döntést hozott, hiszen hányan hozzák meg ma is ugyanazt az ostoba döntést. Választhatunk. Isten kijelölte az élet és a halál útját. Most pedig rajtunk a sor, hogy éljünk szabad akaratunkkal, és válasszunk halált vagy életet. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Két út áll előtted, az élet és a halál útja. Te is választhatsz. Isten pedig így folytatja. Aki itt marad a városban, az meghal fegyver, éhség és dögvész miatt. De aki kimegy és a benneteket ostromló káldeusokhoz pártol, az életben marad és ajándékul kapja életét. Azt mondja tehát Isten, hogy ha megadják magukat, akkor megmenthetik életüket. De ha a városban maradnak, vagy fegyver, vagy éhség, vagy dögvész által kell elpusztulniuk. Nem nehéz elképzelni, hogy miért is értelmezték Jeremiás kijelentését hazaárulásnak. Jeremiás tehát hazaárulás vádjával tömlöcbe vetették, mert arra bátorította az embereket, hogy adják meg magukat az ellenségnek. Pedig Isten Jeremiáson keresztül éppen ezt üzeni a népnek. Dönthetnek. Az egyik út a halálhoz, a másik az élethez vezet. Ha élni akarnak, akkor adják meg magukat, de ha a városban maradnak, akkor meghalnak. Mert e város ellen fordulok, kárára és nem javára, így szól az Úr. Babilónia királyának a kezébe kerül, és fölperzseli. Így érkezünk el az üzenet harmadik részéhez, amely Cidkijának szól. Júda királyi házának pedig mondd meg, halljátok az Úr igéjét, Dávid háza. Így szól az Úr. Törvényesen ítéljetek reggelenként, mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától, különben kitör a haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteitek miatt. Én rátok támadok, akik a völgyben és a fenség szikláján laktok, így szól az Úr, akik ezt gondoljátok. Kitörhetne ránk, kihatolhat be erődeinkbe. Ezért megbüntetlek titeket, ahogyan megérdemlitek, így szól az Úr. Tüzet gyújtok erődötökben, amely mindenestül megemészti azt. Ez tehát nem egy túl bíztató válasz Cidkija kérdésére. Ezt mondta az Úr, menj Júda királyának a palotájába, és mondd el ott ezt az igét. Ezt mond, Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, halld meg az Úr igéjét szolgáiddal és népeiddel együtt, akik bejárnak-e kapukon. Ezt mondja az Úr, járjatok el törvényesen és igazságosan. Mentsétek meg a kizsákmányoltat az elnyomójától. A jövevényt, árvát és özvegyet ne nyomorgassátok. Ne erőszakoskodjatok, és ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen. Ha e szerint jártok el, akkor bemehetnek-e háznak a kapuin a Dávid trónján ülő, harci kocsin és lovon járó királyok, szolgáikkal és népükkel együtt. De ha nem hallgattok ezekre az igékre, én magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy rommá lesz ez a ház. Isten még ilyenkor is, amikor már ilyen közel a vég, lehetőséget ad a királynak és a népnek, hogy megmeneküljenek. Ahogy korábban már mondta, most elétek adom az élet útját és a halál útját. És bár fél lábbal már a sírban voltak, ott lógtak az akasztófán, nyakukon a vastag kötél, és nem volt más hátra, mint hogy felpattanjon lábuk alatt a csapóajtó, az Úr mégis azt mondja. Figyeljetek, ha ezt teszitek, ami helyes, ha törvényesen és igazságosan jártok el, ha jól bántok a kizsákmányoltakkal, az árvákkal és az özvegyekkel, ha e szerint jártok el, fenntartom ezt az uralkodóházat és ezt a királyságot. Csak annyi kell hozzá, hogy letértek a rossz útról. Még most is megtehetitek. Isten itt lényegében felkínál nekik még egy utolsó esélyt. Azonban úgy tűnik, hogy sokszor olyan mély gyökeret vert, és olyan messzire ment már a gonoszság és a romlottság, hogy az ember képtelen visszafordulni. Érdekesnek találom, hogy Isten főleg azt fájlalja, hogy nem jártak el igazságosan és törvényesen az országban. Elnyomták a szegényeket, az árvákat és az özvegyeket. Azt is figyelemreméltónak tartom, hogy Isten oly sokszor felvállalja a szegények, az árvák és az özvegyek ügyét, akik hozzá kiáltanak. Itt pedig azt látjuk, hogy Isten ítélete elkerülhető lenne, ha törvényesen és igazságosan járnának el az országban, megmentenék a kizsákmányoltakat elnyomóiktól, és nem nyomorgatnák az özvegyet és az árvát. Ha e szerint jártok el, akkor bemehetnek-e háznak a kapuin a Dávid trónján ülő, harci kocsin és lovon járó királyok, szolgáikkal és népükkel együtt, mondja Isten. Majd így folytatja. De ha nem hallgattok ezekre az igékre, én magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy rommá lesz ez a ház. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy mivel az Úrnál nincs nagyobb, Isten csak önmagára esküdhet. Ha viszont Isten megesküszik valamire, biztosra vehetjük, hogy meg is cselekszi. Az eskü mindig egy adott kijelentés nyomatékosítására szolgál. Amikor pedig valamire megesküszünk, mindig önmagunknál nagyobbra esküszünk. Jézus bizonyos értelemben azt tanította nekünk, hogy ne esküdözzünk. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek, se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámoja. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Vagyis tartsd meg a szavadat. Ne légy olyan ember, aki kénytelen minden szavát egy esküvel alátámasztani. Egyszerűen csak szólj igazat, és az igened legyen igen, a nemed pedig nem. Amikor azonban Isten nyomatékosítani kívánt valamit, önmagára esküdött, hiszen nem esküdhetett önmagánál nagyobbra. Nincs is annál biztosabb ígéret, mint amikor Isten önmagára esküszik, és megfogadja, hogy amit ígért, be is teljesíti. Ez 100%-os. Persze mondhatnád erre, hát az is legalább ennyire biztos, hogy holnap reggel is felkel a nap. Valóban? Az nem is olyan biztos. De ha Isten mond valamit, az biztos. Mert ezt mondja az Úr Júda királyának palotájáról. Ha olyan volnál is, mint a Gileád vagy a Libánon csúcsa, akkor is pusztává teszlek, lakatlan várossá. Gileád és Libánon gyönyörű szép erdős térségek. Ilyenek vagytok ti nekem, mondja az Úr, de pusztává teszlek benneteket. Pusztítókat küldök ellened, fegyveres embereket. Kivágják és tűzre vetik válogatott cétrusaidat. Sok nép megy majd el a város mellett, és azt kérdezik egymástól. Miért bánt el így az Úr ezzel a nagy várossal? Akkor majd ezt felelik. Azért, mert elhagyták Istenüknek az Úrnak a szövetségét, más istenek előtt borultak le, és azokat szolgálták. Ez a hely, mely egykor oly dicsőséges és gyönyörű volt, a világ büszkesége, pusztává lesz, és ahogy az emberek elhaladnak mellette, minduntalan azt kérdezgetik. Miért bánt el így az Úr ezzel a várossal? A válasz pedig, azért, mert elhagyták Istenüknek az Úrnak a szövetségét, és más istenek előtt borultak le, és azokat szolgálták. Isten szövetséget kötött Izrael népével, amely értelmében ő lesz az Istenük, Izrael pedig az ő népe. A szövetségnek azonban különleges feltételei voltak. Ilyen volt a szombatnap, egy egészen különleges örökkévaló szövetség jelképe Isten és Izrael között. Ilyen volt a férfiak körülmetélkedése is, ilyen volt a szövetség azon kitétele is, hogy az állatáldozatokon keresztül járulhattak Isten elé, hiszen bűnös ember nem közelítheti meg a Szent Istent. Isten pedig kikötötte szövetségében, hogy vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért aztán Isten a népével kötött szövetségben a bemutatandó áldozatokat is meghatározta. A vétek áldozatot, a béke áldozatot, az égő áldozatot és az étel áldozatot. Most azonban Isten kijelenti, hogy népe megszegte a szövetséget. Érdekes, hogy Izrael népe még ma sem tartja magát teljesen az Istennel kötött szövetséghez. Bár megtartják a szombatnapot, bár nem fogyasztanak együtt húst és tejterméket, és bár mind a mai napig körülmetélkednek, a szövetség azon részét, amelyben Isten bűneik elfedezéséről gondoskodott, továbbra is megpróbálják kikerülni. Nem mutatnak be áldozatokat, nem mondanak vért, pedig Isten kijelentette, hogy anélkül nincs bűnbocsánat. Ehelyett egészen furcsa módon cselekedeteik és jóságuk alapján igyekeznek közelíteni Istenhez. De ezt ugyan honnan veszik? Biztosan, hogy nem Istentől, vagy Isten igéjéből. Ember alkotta alternatív megoldás ez, amelyet egyre többen magukévá tettek, és már a vallásként követik ezt a szokást. Egykor a Jom Kipur jeles napján a főpap belépett Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe, hogy áldozatot mutasson be az Úrnak a nép bűneinek bocsánatára. Ugyanaz a nap ma azzal telik, hogy mindenki végig gondolja jó és rossz cselekedeteit, remélve, hogy a jó cselekedetek túltesznek a rosszakon, és így Isten elfogadja őket. Pedig Ézsaiás könyvében Isten kijelenti, hogy Isten szemében olyanok cselekedeteink, mint a szennyes ruha. Milyen szomorú, mi meg a szennyes ruhánkat próbáljuk Istennek felajánlani bűneink bocsánatára. Pedig ez nem így működik. Isten tehát kijelenti, hogy népe megszegte a szövetséget. És mind a mai napig így van ez. Persze ne feledjük Jézus szavait sem, amikor fogta a poharat és így szólt. Íme egy új szövetség, az én vérem, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. Most már egy új szövetség alapján járulhatnának Isten elé, de valahogy úgy érzik, hogy ha ezt tennék, többé ők már nem lennének zsidók. Nem más ez, mint az igazság eltorzítása. Hiszen már most sem tartják meg az Istennel kötött igaz szövetséget, amely vérkiontását követeli meg a bűnbocsánatért, miközben nem veszik észre, hogy a szövetségnek ezt a részét már meg sem kéne tartaniuk az új szövetség értelmében. Állatáldozatot nem mutatnak be Istennek, helyette azonban a cselekedeteiket ajánlják fel neki. Pál apostol a következőket írja az efezusi hívőknek. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ők mégis cselekedeteik alapján várják el, hogy Isten elfogadja őket. Isten viszont egyetlen ember cselekedeteit sem fogadja el a bűnbocsánatért cserébe. Nem dolgozhatod be magad Isten kegyelmébe, megbocsátásába, vagy a mennybe sem. A vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. A vérkiontása nélkül nem lehetünk közösségben Istennel. Az Istennel való közösség csak megfelelő feltételek mellett jöhet létre, most pedig Isten egy új szövetséget adott, amely Jézus Krisztus vérére épül. Ez az én vérem az új szövetségé, amely értetek ontatik a bűnök bocsánatára. De miért is tette ezt az Úr, kérdezgetik majd az emberek. Miért lett ez az egykor dicső város pusztává? Mert elhagyták Istenüknek az Úrnak a szövetségét, és más isteneket szolgáltak. Ne a halottat sírassátok, és ne azt sajnáljátok. Inkább azt sírassátok, aki elmegy, mert nem tér többé vissza, és nem látja szülőföldjét. Néhány fejezettel később az is kiderül, hogy fogságuk 70 évig tart majd. Ezért aztán nagyon kevesen térnek majd vissza azok közül, akik még emlékeznek a régi templomra gyermekkorukból. És amikor 70 évvel később visszatérnek Jeruzsálembe, amíg mindenki más újongva ünnepli az új templomot, ők zokognak, mert bennük még elevenen él a régi, dicsőséges templom emléke, amelyhez az új egyáltalán nem is hasonlítható. Ne a halottat sírassátok, és ne azt sajnáljátok. Inkább azt sírassátok, aki elmegy, mert nem tér vissza többé, és nem látja szülőföldjét. Mert ezt mondja az Úr Sallumról, ez Jóaház, aki egy ideig Izrael királya volt, majd a fáraó Egyiptomba hurcolta. Jósiás fiáról, Júda királyáról, aki apja Jósiás után lett király. Aki most elmegy erről a helyről, nem tér többé vissza. Ott hal meg, ahová fogságba viszik, nem látja többé ezt az országot. Egyiptomban halt meg, és így sohasem tért vissza. Jaj annak, aki nem igaz úton építi házát, és itt ismét beolvas Citkija királynak, jaj annak, aki nem igaz úton építi a házát és felső szobáit, jogtalan módon ingyen dolgoztatja embertársát, és a munkájáért nem fizet bért. Isten mindig a dolgozó ember a kiszolgáltatott oldalán áll, és nem akarja, hogy bárkit is kiszipolyozzunk. Isten tisztességes bánásmódot kér tőlünk. De ezt mondja, hatalmas palotát építek, tágas felső szobákat. Ablakokat vágat rá, cédrusfával burkolja és vörösre festeti. Micsoda ház lehetett? Attól leszel király, hogy halmozod a cédrust? Apád talán nem evett és nem ivott, de törvényesen és igazságosan járt el, ezért ment jól a dolga. Jogához segítette a nyomorultat és a szegényt, ezért ment jól a dolga. Így tesz, aki ismer engem, így szól az Úr. Szemed és szíved nem törődik mással, csak a magad hasznával. Kiontod az ártatlanok vérét, elnyomó és zsaroló vagy. Jósiást igaznak találta Isten és megáldotta. Ő kiállt a nyomorultakért és a szegényekért, és ezért ment jól a dolga. Ez a király azonban haszonleső volt, és kihasználta az embereket. Azért ezt mondja az Úr Jojakimról, Jósiás fiáról, Júda királyáról. Nem fogják így elsiratni. Jaj, bátyám, jaj, öcsém! Így sem siratják el. Jaj, uram, jaj, felség! Úgy temetik el, mint egy szamarat. Kivonszolják, kidobják Jeruzsálem kapuin. Jojakimra, Jósiás fiára tehát félelmetes ítélet vár. Menj föl a Libanonra és jajgass, a bászánon is hallaszd hangodat. Jajgass az Abárimon, mert tönkretették barátaidat. Intettelek, mikor még békében éltél, de azt mondtad, nem hallgatok rád. Így éltél ifjúságod óta, nem hallgattál szavamra. Hány ember fordította már el szívét Istentől a bőség idején, és bár Isten intette őket, nem hallgattak szavára. Így éltél ifjúságod óta, nem hallgattál szavamra, mondja Isten. Bár csak velünk ez sose történne meg. Isten hozzánk is meg annyiszor szólt már igéjéből, és megmutatta nekünk, hogy hogyan kell éljünk. A lélek szerint, nem pedig testies kívánságainknak engedelmeskedve. És hányszor figyelmeztetett már bennünket Isten a test szerinti élet veszélyeire? Isten óvjon attól, hogy ne az Úrnak engedelmeskedjünk. Ha azonban irigyé és haszonlesővé válunk, kihasználunk másokat, akkor rossz útra tértünk. Jézus a következőket mondta tanítványainak. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni, az legyen a szolgátok. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy visszaélsz vezető pozícióddal, és saját hasznodra fordítod, hogy saját házat építs belőle, ahogyan a király is tette. Semmiképpen sem jelenti azt, hogy kihasználod az embereket. Ha neked dolgoznak, fizesd is meg őket. Ha pedig a legnagyobb akarsz lenni, tanuld meg, hogy hogyan lehetsz mindenki szolgája. Adj és arra használd a pozíciódat, hogy a szükségben szenvedőket megsegítsd és támogasd. Ekkor leszel igazán az Úr szolgája. Isten tehát emlékezteti népét, hogy bár szólt hozzájuk gazdagságukban, nem hallgattak a szavára. Már ifjúságuk óta nem hallgattak rá, és nem engedelmeskedtek. Vezetőidet elsodorja a szél, barátaid fogságba mennek, téged pedig szégyen és gyalázat ér akkor minden gonoszságodért. A Libanonon trónolsz, a cédrusok közt van a fészked. Hogy fogsz majd nyögni, ha rád jönnek a fájdalmak, mint a szülő asszonyra a vajúdás? Életemre mondom neked, Konyáhu, Jojakin fia, Júda királya, ha pecsétgyűrű volnál is a jobb kezemen, még onnan is lehúználak, így szól az Úr. Konyáhu csupán rövid ideig, összesen 3 hónapig uralkodott. Ha pecsétgyűrű volnál is a jobb kezemen, még onnan is lehúználak, mondja Isten. Azoknak a kezébe adlak, akik az életedre törnek, akiktől iszonyodsz. Nabukodonozornak, Babilónia királyának és a kádeusoknak a kezébe. Eldoblak szülőanyáddal együtt más országba. Nem ott születtetek, de ott haltok meg. Nem térhetnek vissza abba az országba, ahová szeretnének visszatérni. Vajon hitvány kidobnivaló holmi ez a Konyáhu, aki senkinek sem kell? Miért dobták el ivadékával együtt? Miért dobták őket olyan országba, amelyet nem is ismertek? Föld, föld, föld! Halld meg az Úrnak szavát! Isten már régóta folyamatosan szólt az ő népéhez, de rá sem hederítettek. Így Jeremiás végül a földhöz fordult és felkiáltott. Ó, föld, föld! Legalább te hallgasd meg az Úr szavát! Előfordult már veled, hogy éppen valamit mesélsz, és amikor felnézel, senki sem figyel rád. Pedig olyan érdekeset mesélsz. És bizony velem is megtörténik, hogy ilyenkor az étlapommal vagyok kénytelen megosztani a gondolataimat. Föld, 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 halld meg az Úrnak szavát, így szól az Úr. Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna, olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában. Cidkijával végje is szakad ennek a dinasztiának, mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában. És ez tény, pontosan ez is történt. A dinasztia vele véget ért.